Rövidesen átadják Szlovákia első 150 méternél magasabb épületét, vagyis felhőkarcolóját. A pozsonyi Dunaparton található Euróvea Tower már elérte végső magasságát, ami 168 méter. A körülötte lévő 100 méternél magasabb épületek szinte eltörpülnek mellette. Az épület 45 emeletes, de ezen kívül van technikai szint, és a tetején egy vas korona, amely még magasabbá teszi a tornyot. A következő percekben magasságról, felhőkarcolókról és építészetről fogunk beszélgetni a dunaszerdahelyi Mátis Tiborral, az Euróvea 2 projekt főépítészével. Ez a komplexum foglalja magába az ország első felhőkarcolóját. Mátis úr, nagyon szépen köszönöm, hogy bejött a stúdióba.
Köszönöm szépen a meghívást, üdvözlöm a hallgatókat.
Hogyan került valójában a felhőkarcoló közelébe?
Tulajdonképpen egyenes út vezetett eddig, szerintem. Építész családból származom, szüleim építészek voltak, úgyhogy a gimnázium elvégzése után nagyon nem kellett keresgélni, milyen szakmát választok. Építész lettem, tanulmányomat Brünnben végeztem a építészeti főiskolán, mint építészmérnök, és utána mindjárt el is helyezkedtem a szüleimnél. Ott gyakornokoskodtam, és mellesleg, mivel érdekelt a dolog, akkor 2 évet még tanítottam a helyi szakközépiskolában építészeti tantárgyokat. Úgy gondoltam azonban, hogy az elméleti tudás mellé kell egy kis gyakorlati tapasztalat is, úgyhogy 2002-ben épp a első fiam születésnapján új állást találtam. Egy szerdai kivitelező cégnél kezdtem el dolgozni, mint építésvezető. Körülbelül 1,5 évet voltam ott, építettünk lakóházakat, családi házakat, irodaházat és hasonló kalibrű épületeket, de 1,5 év után rájöttem, hogy nem az az én világom, hogy mégiscsak a projektek, a papír, a bürokrácia, ott szeretném folytatni. Ezért aztán saját vállalkozást indítottam, ami még ma is fut, viszont úgy gondolom, hogy egy ember magába nem tud nagyot alkotni, úgyhogy én mindig is kerestem a kapcsolatokat más építész cégekkel, vállalatokkal, tervezőirodákkal, és igyekeztem tőlük tanulni, velük kooperálni, és mivel Pozsony ez közel volt Szerdahelyhez, ebben az irányba vettem az irányt. Idők során sok irodával dolgoztam együtt, és így sikerült nagyobb épületekhez hozzájutnom. Például a trnavai PSA autógyárnak csarnokokat terveztünk, a pozsonyi repülőtérnek terveztem csarnokot, dolgoztam a Caritas nevű épületen, rekonstrukció, az egy óriási épület, és nem utolsóban hozzájutottam a pozsonyi állatkertnek, a majmok pavilonját is én terveztem. Közben megszülettek a gyermekeim, a második fiam és a lányom, és így kinőttük a panellakást, úgyhogy újabb feladat volt megtervezni a tervezőházát, ami olyan, mint a Schuster cipője, nagyon sokáig készült a rajz, de mivel elkészült, aztán még egy év alatt saját kezűleg igyekeztem fölhúzni, hogy legyen is ebbe is tapasztalatom. Miután ez a projekt sikerült, akkor megkeresett egy régi kollégám, hogy a Mohi Atomerőműben dolgozó kivitelező cég, Inzsinyerszkész Talbi Košice keres egy építész 2 rajzolóval, mivel hogy az ottani projektokat kellene aktualizálni, átdolgozni, nem érdekelne. Hát, atomerőmű, miért ne, ilyen vagy nem volt.
Kihívásnak.
Kihívás, mindenképpen kihívás. El is mentem, oda körülnéztem, megmutatták, hogy mit kellene csinálni, és tetszett a munka. Azt mondták, nem, nagy ügy, 1,5 év, 3 ember elég lesz. Jó, ha 1,5 évre, akkor nem probléma. Úgyhogy el is mentem, és tulajdonképpen heti rezsimbe dolgoztunk, úgyhogy ott dolgoztam 5 napot, és jöttem haza hétvégére. A munka viszont csak dőlt, úgyhogy 1,5 év után már 6-an voltunk, 1 év után 12-en, 2 év után 22-en az irányításom alatt, és még mindig volt mit csinálni, és még mindig nem volt, a 1,5 év már régen letelt, és még mindig dolgoztunk a dolog. Egészen addig, hogy végül is 3,5 évig tartott az ottani munkám a beígért 1,5 évből, és ez alatt úgy sikerült a dolog, hogy a kivitelező cégnek én lettem a főépítésze, rám bíztak az építkezési osztályt, úgyhogy végül is 50 ember dolgozott a kezem alatt, és a fő feladatunk a végén a végleges tervdokumentáció elkészítése volt, ez körülbelül olyan 12 ezer rajzot jelent, amit be kellett fejezni.
12 ezer rajz,
ez egy, mert az van bele 6-szor, egy példány az olyan 2 konténernyi helyet foglalt el. Tehát őrült mennyiségű munka, őrült mennyiségű rajz, kemény évek voltak. Sokszor éjjeleztünk, sokszor szinte belepett minket, úgyhogy itt szeretném megköszönni a családomnak, feleségemnek és gyerekeimnek a támogatást, hogy mellettem voltak, és vitték a háztartást, amíg én el voltam, és így sikerült a munkára összpontosítanom. Körülbelül egy éve azelőtt, hogy már látszott a vége azért a munkának, akkor kezdtem gondolkozni, hogy hogyan tovább, hogy akkor mit szeretnék ezután csinálni, mit projektálnék még, és arra gondoltam, hogy végül is valami magas épület. Olyan még nem volt. Hát akkor valami toronyház, vagy legalább felőkarcoló, ugye az errefelé nem igen van. Mondtam is egy alkalommal a kollégáknak, hogy ha ez vége lesz, én felőkarcolót szeretnék tervezni, jönne velem valaki, nem igen hitték, hogy ez lehetséges, úgyhogy szkeptikusok voltak. Én viszont nem adtam fel, elkezdtem ez iránt érdeklődni, hogy lehetne valahogyan egy felőkarcolót jutni, vagy legalább egy toronyház magas épülethez. És találtam is itt Pozsonyban egy céget, aki Dubajban dolgozott, de Pozsonyból. Tehát számítógép keresztül interneten már nem probléma, itt terveztek, és oda ment a végtermék. Ellátogattam hozzájuk, beszéltem a cég embereivel, mondták, hogy hát végül is lehetséges lenne valamilyen együttműködés, szóljak, ha vége a mohi projektnak. Végül is irány volt, valami kis lehetőség, hogy esetleg toronyház lehet, akkor az volt. Közben egy más esemény történt, mert 2016 tavaszán egy másik kolléga megszólított, hogy most egy jó nevű pozsonyi építész cég tervezőirodának dolgozik, a GFI részvénytársaságnál, és ők nyertek egy nagyobb pályázatot, és oda keresnek embereket. Elmentem a székhelyre, találkoztam a két tulajdonossal, Grecsmal és Franco úrral, megmutatták, hogy miről is van szó, és tulajdonképpen a cég 2015-ben megnyert egy pályázatot, Euroway City névvel. Egy komplexumról van szó tulajdonképpen, amelyik a része irodaházak, lakóházak, bevásárlóközpont, parkolóház, és az egyik lakóház, mit ad Isten egy felhőkarcoló? Érdekel-e? Felhőkarcoló? Mondtam, persze, hogy érdekel, de azt mondták, hogy nem, nekik több kell, ők az egészre keresnek embert. Hát, felhőkarcolót szerettem, épületegyüttest kaptam, ami körülbelül 6-szor annyi mennyiségű munka és beruházás, vállalnám-e? Hát végül is volt már tapasztalom emberek vezetésével, nagyobb projekttal is, azt mondtam, elvállalom. Úgyhogy tulajdonképpen így kerültem a felhőkarcoló közelébe, megegyeztünk a céggel, ők, mint a szerzőjogok, ugye, ők is adtak embereket, én is hoztam pár kollégát, összehoztuk a csapatot, és így lassan, fokozatosan kialakult a projektáns csapatunk, és kezdtünk dolgozni.
Tehát akkor a felhőkarcoló az nem gyerekkori álom volt, hanem valójában egy szakmai álomnak.
Mindenképpen szakmai álom, igen. Gyerekkoromban nem gondolkoztam én épületeken, de így, ahogy fejlődtem, és egyre komolyabb épületek közelébe jutottam, és egyre nagyobb kihívással találkoztam, úgy éreztem, hogy még lehetne nagyobb, és tulajdonképpen ölembe hullott az a nagyobb. Uh-huh. Keresnem se kellett, szembe jött.
Lehet, hogy nem jó kérdés a következő, de ugye hát említette a Mohi atomerőművet az állatkertben, az építkezés, a felhőkarcolót, tehát ilyen nagyszabású épületeket tervezett, vagy kivitelezett. Van az az építész, aki csak ilyen érdekes és nagy projekteken dolgozik, akinek már egy családi ház az nem kihívás, az nem érdekes?
Nem hiszem. Szerintem egy családi ház mindig érdekes és mindig kihívás. Egyrészt a családi háznak óriási előnye, hogy van eleje és vége. Tehát azt lássuk, körülbelül 3 hónap, 4 hónap, 5 hónap, de még abban az évben biztos, hogy meg lesz. Az Euroveán dolgozunk már 6 éve, ez 7. éve, és most látni a végét. Tehát az egy óriási előny, hogy lássuk a végét. Uh-huh. Ez kis üdülés, tehát egy kis más. Uh-huh. És a másik dolog, egy családi ház valakinek az álma. Én személy szerint, ha valaki jön hozzám és családi házat szeretne, akkor egy kicsit bele kell, hogy bújjak a bőrébe, egy kicsit az ő szemével kell látnom a dolgokat. Tulajdonképpen egy pár hónapig a családtagjuk leszek, a családjának egy része, mert hozza a feleségét, a gyerekeit, a anyósát, a testvéret, mert mindenkinek van a véleménye, és jönnek és kérdeznek, és akkor együtt alkotunk valamit. És szerintem ez egy jó dolog. Tehát, hogyha lehetőség van, és valakinek a családi házát, az álmát így papírra tudom vetni, és esetleg nyomon tudom követni a fejlődést, akkor ez egy élmény. És tulajdonképpen szerencsés vagyok, mert ez az élmény évente többször is meg tudom élni.
Tehát akkor nem csak tornyot épít, családi házat is valójában.
Hát én nem tervezek tulajdonképpen.
És tervez valójában.
Igen, de ha jön szembe, jön, akkor igen. Mostanában uh-huh. nagyon kevés az időm ilyennel foglalkozni, de ha jön valaki, akkor nem uh-huh.
Akkor most beszéljünk a felhőkarcolóról. Tehát mikor kezdődött a torony előkészítése, és mikor kezdődött az építkezés?
Ahogy említettem, 2015-ben nyerte meg a GFI a versenytájázatot. Ez nagyon komoly versenynek viszonyult, mivel a beruházó cég a JTRE volt, aki nemzetközi pályázatot hirdetett, és olyan komoly ellenfelek voltak, mint Benoy, Zaha Hadid, aki a szembelevő épületeket is tervezte, Ziegler, és ilyen markáns nemzetközi versenyben a GFI meg tudta nyerni a pályázatot. Tehát ez eleve egy nagy dolog volt. Tulajdonképpen én 2016 nyár végén léptem be a projektba, ez azt jelenti, hogy egy éve már folyt, egy év alatt rengeteg munka elvégződött, de főleg ilyen tanulmányok, javaslatok formára, specifikálások, diszpozíciós javaslatok, és mikor bekerültem, akkor már ott tartottunk, hogy kezdtük, illetve dolgoztunk a területrendezési határozati tervdokumentáción, amit aztán a következő éven 2017-ben készítettünk el. A projekt maga ilyen óriási nagyságú, nem is lehet egyszerre áttölelni és egyszerre megtervezni, ezért mindjárt két része bontottuk. Egyik része volt a ásási munkák, és a másik része meg maga az építészeti munkák, tehát tulajdonképpen először menjünk le a Gödör aljára, és aztán egy másik projekttal induljunk a Gödör aljáról felfele. A Gödör aljára az nem kis gödör, mert ez egy 30 ezer négyzetméter, 14 méter mély gödörről beszélünk, ami miután kiásták földet, kb. 550-600 ezer köbméter földet kellett megmozgatni. Tehát erre külön projektot készítettünk, egyrészt ez sokkal gyorsabb volt a projekt elkészítése, sokkal gyorsabb volt a engedélyeztetés, és maga a kiásási munkák így is kb. 16 hónapot vettek igénybe. Tehát ez jó volt, hogy így elosztottuk, ez az első folyamatban mindjárt mehetett a dolog. És a másik folyamatban meg projektáltuk magát az épületeket, ami pár hónappal később szintén a épületrendezési terv elkészült, leadtuk. Mindjárt utána folytattuk az építkezési engedélytervvel, és azt egy évre rá 2018-ba adtuk le. Hogy a mekkora a bürokrácia és milyen sokáig tart az engedély, azt jól bizonyítja az a tény, hogy 2017. januárban adtuk le a projektot a épület rendezési tervre, és következő éven 2018-ban kaptuk meg rá az engedélyt, és a építkezési engedélyt miután leadtuk 2018 év közepén, akkor még 16 hónap ura kaptuk meg építkezési engedélyt. Uh-huh. Tehát nagyon-nagyon soká tartott a bürokrácia, úgyhogy tulajdonképpen, ha úgy vesszük, akkor mi már 16-17-től adtunk le a rajzokat, és engedély maga 2019 évvégé volt, amikor is kezdhettek építeni.
Tehát akkor 2019 végén kezdődött az építkezés, vagy 2020 elején?
2019. december kapták meg engedélyt, és 2020. februárjában kezdődött meg az építkezés maga. Az építkezés, igen, nem a kiásás. A kiásást egy évvel előtte sikerült elindítani, és miután megkaptak az építkezést, már egy éve folyt a kiásás, és mikor elkezdték az építkezést, mert ugye akkor a területet egyszerre úgy se lehet kiásni, tehát volt egy olyan rész, ami már ténylegesen ki volt ásva, ott már lehetett építeni, még a gödör másik felén még nagyba folyt a kiásási munkák, még 4-5 hónapig folytak a munkák, mire az egész terület ki lett tisztít.
Most egy 14 méter mély gödröt kiásni az azért eltart, meg nem kis meló, és főleg, hogyha számba veszük azt, hogy ez a Duna partján van, tehát valószínűleg ott még nehezebb ilyen gödröt kiásni. Mik voltak a legnagyobb nehézsége?
A legnagyobb nehézség tulajdonképpen a víz. Mindenképpen a víz, és az, hogy a gödör maga, a gödör oldal belendőljön. Most ezt speciálisan úgy oldottuk meg, hogy az épület tett körbe betoncölöpöket fúrtok le 2 méterenként, köztelevő földet cementlével stabilizálták, és tulajdonképpen így egy ilyen beton-cement alapanyagú doboz lett kiképezve, és ebben a dobozban kezdtük kiásni a földet. Körülbelül a talajvíz olyan mínusz 6 méteren volt, úgyhogy mínusz 6 méterig nyugodtan lehetett ásni, mínusz 6 métertől viszont már talajvíz volt, úgyhogy 12 kút lett lefúrva, és abban a kúton keresztül állandóan szívották a vizet. Úgy volt elkészítve, hogy legalább a víz egy 10-20-30 centivel lejjebb legyen, mint éppen az a földmennyiség, amit kitermeltek. Körülbelül leértek már egy részen a terület aljára, amikor, hogy érzékelhessék a problémát, elment az áram, úgyhogy kikapcsoltak a szivattyúk, körülbelül 1 óra alatt 10 centit emelkedett a vízszint. Az azt jelenti, hogy ha egy napig nem ment volna a szivattyú, akkor 2,5 méternyit visszaemelkedik a víz. Tehát őrült gyorsasággal emelkedett a víz, tehát azok a szivattyúk éjjel-nappal talán másfél-két évig állandóan mentek, szivatták a vizet, hogy száraz helyen lehessen dolgozni. A cölöpök magak pedig védték a kiásási gödröt, hogy benne dőljön, és a cölöpöket mindegyet cöpölt külön-külön még drót kötéllel földbe kikötöttünk, hogy benne dőljön. Ezek a drótkötelek aztán idővel elkorhadnak, mert már nem lesz rá szükség.
Hány ember dolgozik valójában a tornyon? És akkor most vegyük azt, hogy mennyi ember dolgozott az előkészítésén, és mennyi dolgozik fizikai munkásként így az elejétől fogva, tehát az ásástól egészen addig, amíg a torony el nem ért el a teljes magasságet, illetve hát még most is dolgoznak rajta, ugyan megvan a teljes magasság, de hát most már a belső elrendezésen dolgoznak.
Hogyha a projektálás része céloz, akkor a projektálást ugye lazán kezdtük. Először voltunk 6-an, aztán építőengedély résznél már 20-an, 20 építész, plusz még pár specialista, és mire a realizációs projektot kellett elkészíteni, akkor irányításom alatt már 50-en dolgoztak, 50 építész, és erre csatolódott még körülbelül másik 50 professzió, statikusok, víz, kanalizáció, fűtés, légtechnika és egy rakat másik szakma, és tulajdonképpen tehát az alatt a 5 év alatt úgy 100 emberes gárda projektálta az építést.
Ez csak a projekt.
Ez csak a projekt.
És a kivitelezés.
És a kivitelezés maga ott megint csak két részre, hogyha hoztuk, akkor a kiásási részben nem volt olyan sok ember, mert ott az gépi munka. Ott rengeteg gép van, kevés ember, mert egy ember egy lapáttól nem csinál sokat. Ottan félköbös kanalakkal szedték a földet megállás nélkül ilyen nappal. És itt még egy specifikum is volt ezen a részen, mivel itt volt az Apollo háború alatt, amit lebombáztak, tulajdonképpen ez az egész területrész nagyon szennyezett volt, tehát a földet nem lehetett...
Ez egy kőolajfinomító volt korábban annak a területet.
Kőolajfinomító lebombázták az amerikaiak, tehát szennyezett terület volt, tehát a földet nem lehetett csak úgy, hogy kiássuk, elvisszük, hanem mind veszélyes hulladékot kellett tárolni, a vizet, talajvizet áttisztítani speciális filtereken keresztül, tehát tulajdonképpen lokálisan még területtisztítás is folyt a kiásási folyamat végén. Tehát, hogyha nem volt elég tiszta, akkor újra kellett takarítani, eddig még olyan minőségű víz nem lett, amit le lehetett engedni a talajvíz közé. De akkor is ez inkább gépi munka volt, úgyhogy mondjuk itt egy 100 ember dolgozhatott, és rengeteg gép. Amint leértünk az aljára, és kezdtek visszafele most már az építkezés, mint olyan, tehát a betonozási munkákkal, stb., akkor az emberek száma úgy megduplázódhatott, tehát lehetett olyan mondjuk 200-250 ember, és amint elértek olyan magasságba a betonszerkezetek, hogy alul már lehetett húzni a szakokat, tehát a vezetékeket, víz, fűtés, villany, stb., akkor az emberek száma megduplázódott. Tehát jelenleg legalább 5-600 ember dolgozik naponta azért az építkezésen, és még nincs vége.
Ugye beszéltünk az ásási etapról.
Igen.
Részletesen elmondtuk, de milyen etapok következtek aztán ezután a munkálatok szempontjából?
Tehát tulajdonképpen azt lehetne mondani, hogy a családi ház, ha összehasonlítjuk, ugyanazok a munkák folyamatnak, csak jóval nagyobb mértékben. Tehát miután kiástuk az alapoknak valót, először gödröt, illetve az alapokat, akkor itt szölöpözési munkák folytak, mivel az egész épület 22 kilométernyi szölöpökre van felhelyezve, aztán alaplemezek voltak. Az alaplemez normális esetben olyan 1 méter 20 cm vastag, kivéve a toronyházat. A toronyház alatt 3 méter magas a alap. Még a Mohi atomerőműben sincs ilyen magas alap, ott 2,5 méter a legvastagabb alaplemez, itt 3 méter. 8 sorban van 4 cm átmérőjű vas az aljára lefektetve, hogy az erőket átvigye. Miután az egész be lett vasazva, akkor készített egy kimutatás, hogy körülbelül 1,8 millió kiló vas van beépítve, csak az alapba, 6500 köbméter beton, és a betonzási munkák 72 órán keresztül folyamatosan öntötték a betont, megállás nélkül 72 órán keresztül. Tehát ez egy óriási betonmassa, egy betontömeg, ami arra szolgál, hogy a szerkezet jól le legyen alapozva. Tehát ezek voltak az alapozási munkák. Miután ez elkészült, akkor aztán kezdődtek a falak. Ugye manapság szinte minden szerkezet betonból van, úgyhogy amit lehetett betonoztak, az eleve gyorsítsa a folyamatokat. Egyszerű, besalúzzuk, bevasazzuk, beöntsük, megyünk. Úgyhogy relatíve gyorsan nőtt az épület, több szakaszra volt felosztva, több részre, hogy egyszerre több helyen lehessen dolgozni. Tehát olyanképpen, hogyha felül néztük, akkor olyan saktáblaszerűen valahol valaki mindig dolgozott, mert valahol mindig találtak egy szabad területet, ahol éppen lehetett valamit csinálni. Tehát tulajdonképpen mindegy hangyaboly, nyüzsgő hangyaboly, valahol dolgozott valaki. És aztán, mivel így szektorokra el volt osztva, egyik részen alapoztak, másik részen már két emelettel följebb voltak. Tehát így nőtt az egész, és aztán úgy minél följebb lassan összeérett.
Mennyi idő alatt ért el a teljes magasságot? Most az ásást ne vegyük figyelembe, hanem az, hogy amikor először elkezdett úgymond az épület fölfele nőni, és a teljes magasság, ami 168 méter, ugye? Tehát ez mennyi idő alatt történt meg?
Hát az épület maga, hogyha csak a felőkarcolót veszük, tehát vegyük úgy, hogy 2020. februárban kezdődött, és az utolsó atikát tavaly 2022. novemberében öntötték.
És a projekt egyébként még mit foglal magába a felhőkarcoló mellett, hiszen mondta azt az imént, hogy a felhőkarcoló az csak egy, hát nem kis része, de az csak egy része a projektnek.
Igen. Tulajdonképpen ez egy épületkomplexum, ami 6 fő épületkőből áll. Van a pince, ahol vannak a garázsok, van a bevásárlóközpont rész, van két irodaházunk, Van egy lakóházunk, ami 100 lakásos, a Dunapart mellett.
Felhőkarcolnak a kisöccse vagy.
Hát tulajdonképpen igen, mert felhőkarcol, körülbelül 400 lakás van, még a másik lakóházban, ami ilyen hosszúkás, pár szint, 7-8 szintes, ott 100 lakás. Ezen kívül még mivel minden épület mellett vannak területrendezési dolgok, tehát zöldek, tehát még van két projektrész, ami csak a külső dolgokkal foglalkozik, a terepenezés egyik, és az épületben magába pedig majd föld alatti zárt, ilyen alagútszerű bejáraton lehet majd bejutni autóval, tehát a másik rész ezt oldotta. Azon kívül, hogy ne legyen még kevés, az, hogy az egész működjön, mint komplexum, még 6 külön projektot kellett készíteni, 6 csomópontot át kellett építeni út szempontjában. Útkereszteződéseket javítottunk, utakat szélesítettünk. Az mind azért, hogy a megnövekedett közlekedés a csomópontok a keresztülését be tudja elfogadni. Tehát ahogy, hogy ez az egész így komplexen működjön, végül is 15 különböző dologgal kellett foglalkozni, 15 projekt résszel kellett foglalkozni.
Mik voltak a legnagyobb nehézségek az építkezésnél? Vagy mondjuk emeljünk ki csak egyet, max. Kettőt, hogy mi volt az, amire annyira nem is számítottak, és mégis valamilyen szempontból problémát okozott?
Szerintem biztos, hogy a víz alatti munka, tehát az alapozási munka, ez az egyik fő nehézség. Az Euró 1-es építése során is hasonlóan víz alatt építkeztek, és hasonlóan problémák voltak a vízzel, mert amint kikapcsoltak a szivattyúk, akkor visszaengedtük a nyomást, itt-ott eresztett, azokat ki kell javítani, tehát ez hosszú távú folyamat, aminek a végére kell érni. Ez mindenképpen, és a másik olyan probléma, az tulajdonképpen ezekkel a föld alatti lejáratokkal függ össze, mivel ez pedig az építkezés területen kívül a Pribina utca alatt folyik, tehát tulajdonképpen most felszedtük a Pribina utcát komplett, és oda építettük ezt a lejáratokat. És mivel ott meglevő hálózatok vannak, óriási kanalizáció, ott megy Pozsony egyik legnagyobb kanalizációs csatornája, 2 méter magas, és azt kell kerülgetnünk, ott mennek kábelvezetékek, optikai kábel, minisztériumi kábel, gáz, stb. Tehát tulajdonképpen ez a rész majdnem olyan bonyolult volt, mint az egész, mivel ez föld alatt. Ez olyan, mint egy rekonstrukció. Tehát nem láttunk bele, itt nem tiszta dolgok, kiássuk gödröt, és tudjuk, miből építkezünk. Itt minden nap, főleg az elején akadtak meglepetések. Tehát tulajdonképpen azt gondolom, ez a kettő olyan fő dolog, ami különösen nehézséget, kivitelezési nehézséget bont maga után.
És volt olyan, ami meglepte önt, mondjuk például olyan szempontból, hogy azt hitték, hogy az nehezebb lesz, vagy problémásabb lesz, és közben simábban ment?
Aminek nagyon örültünk, az a kivitelezés gyorsasága a felhőkarcolónál. Ott 10 napos ütemben ment, tehát 10 naponta egy emeletetőben került a felhőkarcoló. Ennek nagyon örültünk. Ahogy az első pár szint után jöttek, belejött mindenki, és akkor szinte láthatóan emelkedett heti szinten a dolog. És ez tetszett. Tehát ez olyan fantasztikus élmény, hogy látom, hogy nő ki a földből.
Ezt meg tudom erősíteni, hogy látható volt, és már csak azért is látható volt, mert egyébként volt egy számláló az épület tetején, és mindig lehetett látni, hogy hanyadik emeletet építik éppen, tehát a külső szemlélő, a laikus is láthatta azt, hogy hú, aha, már megint van plusz egy emelet. Ez egy ilyen nagyon jó marketing fogásnak tűnik. Ez máshol is van, vagy ezt önök találták?
Ez egyetértek, ez jó fogás, és hatásos, látványos. Nem láttam más épületnél, a szomszédos épületeknél nem láttam ilyet, úgyhogy szerintem ez ilyen helyi specialitás. Aztán lehet, hogy külföldön van, de így tényleg jól mutatott.
Arról tudunk-e, hogy mikor lesz pontosan átadva például a torony épület, illetve a mellette lévő épületek, akár a bevásárlóközpont, akár a másik lakóépület?
Tulajdonképpen minden épület átadása az idejére van betervezve. Kezdődik az egész a bevásárlóközponttal, annak a nagy megnyitása áprilisban van tervezve, mindent megtesznek azért a kivitelő cégek, hogy ez létrejöjjön, és végződik majd a toronyházzal, aminek az átadása nyár végére van tervezve, azzal, hogy a új lakók évvégén vehetik át majd lakásaikat, és ebben a két időközben valahogy be van zsúfolva a két irodaház, illetve a másik lakóháznak az átadása. Tehát tulajdonképpen vegyük úgy, hogy egy fél év alatt sorba át kellene lassan adni mindegyik. Még mindig sok a munka, takarítás, rakodás, üzembehelyezés, tehát még nem látszik, hogy itt 2 hónap múlva nagy átadás lesz, de azon igyekeznek.
Mitől speciális ez a torony? Vagy inkább úgy kérdezem, hogy van-e valami specialitása ennek a toronynak?
Szlovákia szinten szerintem azért speciális torony, mert egyáltalán van torony. Mert eddig ugye nem volt toronyház, felhőkarcolóról nem beszélhettünk, úgyhogy az egy óriás tudok, hogy van torony. És talán Még speciális az, hogy sikerült ide beterveznünk Csehszlovákia, mert Csehországban sincs ilyen dolog, tehát egy gyors liftet sikerült betervezni, ami 6 méter per szekundum a sebességgel repíti fel az embereket majd a csúcsra.
Fú, azt ki se tudom számolni, hogy
hát ez elég gyors,
nagyon-nagyon gyorsan.
Elég gyors. Hát reméljük, hogy működni fog. Most fogják kezdeni a szerelést, úgyhogy majd aztán meglátjuk végre. De tehát ez a dolog azt hiszem az olyan különlegesség, mert amúgy sok emelet egymás helyett, ugye máshol is van.
Hát igen.
Csak itt egy picit több az emelet. Igen.
A toronyban lakások lesznek és irodák lesznek. Milyen arányban vannak nagyjából a lakások és az irodák?
Hát tulajdonképpen lakások lesznek és ateliérek, amik lakásformájú helységek, viszont mivel nem jó a megvilágít, mert észak irányban néznek, tehát ezek ateliérekként lettek projektálva, és kb. Olyan 15%-uk néz északra, és a többi pedig lakás. De lakásként is használható, vagy irodának. Tehát nem nevezném úgy irodának, ateliér jobb szó.
De cégek is vásároltak, gondolom. Mert nagyon mutatós, meg rendkívül exkluzív, ugye az egész, hiszen kevés ember mutatja el azt magáról, hogy mondjuk egy felhőkarcolóban lakik, vagy a felhőkarcolóban van az irodája, mármint, hogy itt tájainkon, mert igen, ugye Amerikában vagy Ázsiában elmondhatják többen. Milyen lakások lesznek az épületben? Hát gondolom, hogy nem ilyen egyszerűek, hanem hát inkább luxus lakásokról beszélgetünk.
Két részre osztottuk a toronyházat. Van az alsó 33 emelet, amely egy ilyen standard lakások, és a felső 11 néhány emelet pedig luxus lakásoknél emlegetjük egymás között. Az alsó részeken 11 lakás van egy emeleten, a felsőn csak 5.
Öt
lakás egy emeleten. Ez a gyors lift is tulajdonképpen alsó szinteken nem is áll meg, csak a felső szinteken, hogy legyen egy kis plusz a dologban. Az alsó szinteken 2 és 4 szobás lakások között mozognak, aminek olyan 45 és 125 négyzetméter közötti a területe egy-egy lakásnak, míg a felső szinteken a 100 négyzet körül indulnak, és olyan 100 és 200 között mozog, attól függ, hogy hány szobás, ott 3 és 5 szobás lakások van.
Tehát mondjuk akkor a legnagyobb az 200 négyzetméter.
Hát körülbelül 200 négyzetméter.
Mennyibe kerül egy lakás mondjuk a 7-en, és mennyibe kerül a felső két szinten?
Hát jelenleg olvastam, mivel ezt a mi orrunkra se ilyen kötik, úgyhogy én is csak az interneten tudom utána nézni, de körülbelül 10 000 európai négyzetméteres áron árulják a felsőbb szinteken, és lejjebb olyan 7 körül, de szinte minden el van adva. Úgyhogy most újra kinyitották, mert idejéleg le volt állítva pár szintnek a árusítása. Most úgy tudom, hogy azt a pár szintet is árulják, de amit eddig árultak, az szinte minden van.
Tehát akkor még vannak szabad lakások, de már nem sok.
Így van. Ha jól tudom, ugye, mert ezt projektánsként ezt nem igen.
Hát igen, nem köti. Befektetőként, nem. Igen, én ezt abszolút értem, de azt gondolom, hogyha egy ember egy ilyen projekten dolgozik, azért mindent szeretne tudni, és mindennek utána akar nézni. Ön szívesen lakna egy ilyen felhőkarcolóban?
Én gondolkoztam ezen, hogy szívesen laknak, azt gondolom, hogy nem. Szívesen lenne irodám, oda megyek, valahol följebb, kinézek, és akkor csodálom a várost, de talán nem szeretnék, mert ez egy akkora épület, ami egy kisebb falu komplett elfér, és azért szerettem a nyugalmat. Sok inger ér az egész nap folyamán, és egy ilyen felhőkarcolóba valószínűleg nem lenne meg az a nyugalom. Úgyhogy eljönnék ide dolgozni, igen, elvégzem munkám, és akkor hazamegyek.
Van a torony tetején kilátó? Mert például ugye a mellette lévő Sky Park 3 épület, illetve most ma az is 4 épületes, mindegyiknek a tetején van kilátó.
A projektálás erején szó volt arról, hogy akarunk egy kilátót, vagy kávéházat, vagy éttermet a tetejére, illetve hogy a beruházó cég szeretne. Egy ideig élénken élt az a dolog, aztán úgy döntöttek, hogy nem. Nagyon prózai oka van, mivel ha nyilvánosságnak is szeretnék ezt az élményt nyújtani, akkor valószínűleg plusz egy lift kellene oda, egy direkt erre a célra szolgáló lift, ami azért elég nagy luxus, mert nem gondolnám, hogy a lakók szeretnék megosztani a látogatókkal liftjüket, illetve hogy azt szeretnék, hogy a idegenek akárhol megálljanak. Úgyhogy ez volt azt hiszem az egyik nagy oka, hogy végül is úgy döntöttek, hogy nem lesz. Ha irodaház lenne, az más lenne. Ugye? De mivel ez egy szinte kimondottan lakóházként szolgáló épület, ezért nem lett.
Miért van a torony tetején az a vaskorona? Van ennek funkciója, vagy csak kimondottan a magasságot próbálták felturbozni?
Hát ez olyan, mint a régen az emberen a kalap. Kalappal fejeződött be az ember, és tulajdonképpen a koronával fejeződik be az épület. Hogyha sok felhőkarcolót nézünk, akkor mindig van a tetején valami befejező elem. És tulajdonképpen itt logikus volt, ugye mi épületünk, ez ilyen bordás. Nem tudtuk, hogyan fejezzük be. ezekkel a bordákkal, ezekkel a koronával ilyen
befelé. Bordák így kilógnak.
Kilógnak.
Tehát mint hogyha folytatódnának.
Igen.
Tehát de funkciók akkor nincs.
Ez díszelem. Viszont a magasságát ez adja meg, mert a lakó épületek 10-akárhány méter lejjebb vannak, míg a borda teteje adja meg a végül mégsem most.
Volt már legfelül, gondolom.
Igen, többször is.
És milyen érzés ott legfelül állni?
Hát ugye mostanában elég hideg van, úgyhogy fázós, húzatos, de ha leszámítom a húzatot, akkor egy tiszta, napfényes időszakban fantasztikus érzés. Messzire állátni az enyém, az egész világ, hogy úgy mondjam, mindenre és minden oldalról csak le tudok nézni. Egy kivétel egyenlőre a daru, ami még ott magaslik fölöttünk, de amúgy minden körülöttünk. Nagyon alacsony, nagyon kicsi és nagyon messze van. Csak jó érzés.
És ilyenkor nem remeg meg az ember térde, tehát nincsen egy pici félelem, hogy Jézusom, hol milyen magasan vagy.
Hát én egy kicsit tériszonyos vagyok, úgyhogy igen, remegnek a lábaim, de ennek ellenére, amikor tehetem, akkor fölmegyek. Most ezek a bordák egyenlőre körül vannak állásozva, mivel még a borítás majd megy rájuk, úgyhogy most még fel lehet jutni a legmagasabb pontra, úgyhogy ha felejt, mindig megfogom a legtetejét, hogy igen, újra itt vagyok, és 168 méteren vagyok, mert hamarosan, ha elkészül a pléhezés, a bordázat, a díszítés, akkor eltűnik a állás, és utána már olyan magasra soha nem lehet feljutni.
Mennyire lengi az épület?
Az épület kilengése normális. Ez egy olyan dolog, hogyha arról beszélünk, hogy mennyire lengi az épület, akkor hú, biztos nagyon kileng, vagy rosszul fogom magam érezni. Tulajdonképpen itt érzésileg úgy kell definiálni a kilengés, hogy tulajdonképpen minden egyes emelet egy kicsit kileng az alatta levőhöz képest, úgyhogy igen, a fölső már a legalsó képest nagyon kileng, de egy-két emelet a lejjebb alig lent ki. Tehát én fönt, aki vagyok, nem érzékelem azt a kilengést, mert én csak a alattam levőhöz egy picit lengek ki. De hogyha abszolút értékbe vesszük, hogy az alsóhoz mennyit leng ki, akkor szélcsatornás mérések alapján úgy körülbelül 12 centit lenghet ki az épület egy olyan szélben, ami mondjuk 50 évente egyszer fordul elő. Normális esetben centik, vagy még annyi se, hogy nem érzéke vala.
Tehát akkor azok fámák, hogy ezek a felhőkarcolók akár ilyen 2 métert is kilenghetnek.
A miénk biztos nem. Biztos. Úgyhogy biztos jóval magas a felhőkarcolról beszélhetünk, de nem hiszem olyan óriási nagy kilengése lennék normális esetben. Földrengéskor 40 centit körülbelül kilenghet, de ez egy nagyon komoly földrengésnek kell lenni.
De földrengés biztos az épület.
Természetesen. Egy Fukushima tönkretevő földrengés ezt az épületet nem tenni tönkre.
Beszéljünk egy kicsit így általánosságban ugye a magas épületekről, meg a felhőkarcolókról. Ugye hol kezdődik a felhőkarcoló? Ugye egyes információk szerint 100 méternél, más információk szerint 150 méternél, de én inkább ezt a 150 métert hallottam, mint hivatalos.
Én tudomásom szerint is 150 méter feletti épület szerepel felhőkarcolóként. Már csak azért is, mert akkor Pozsonyban több is lenne belőle, mert a Tower 115, ami már nagyon régóta itt áll, és 115 méter magas benne a nevében, vagy a Nivi épülete, tehát az mind már felhőkarcoló szerepel.
A Skypark is
mind 100 méter hegyet van, de nem, ezek magas épületek, de nem felhőkarcolók.
Tehát a magas épületeknek nevezzük őket, vagy toronyházaknak? Mi a jó kifejezés rájuk?
Én hallottam mind a kettőt is, úgyhogy nem szeretnék ebbe belemenni, mert így is, meg úgy is hallottam úgy, hogy ki hogy használja.
Miért nem számít például felhőkarcolónak a KL torony Kuala Lumpurban, ami egyébként 421 méter magas, és a kilátója 335 méteren van, vagy például a CN torony Torontóban, ami 553 méter magas, és az üvegpadló az pedig 342 méteren van?
Valószínűleg elsősorban azért, mert ezek nem lakóépületek. Ezek tulajdonképpen rádióadótornyok, amelyek más célra szolgálnak, és ezért ezek inkább tényleg technológiai berendezések vagy épületek, amikben van egy kis kilátó is, hogy érdekesebb legyen, attraktívabb legyen.
Melyik a legmagasabb épület, ahol eddig járt?
Hát nem nagyon büszkélkedhetek vele. Tanulmányunk elején, miközben készültünk a projektre, és nézegettünk ezt-azt, akkor elmentünk Bécsbe, a DC-tornyot néztük meg, úgyhogy tulajdonképpen az a legmagasabb épület, ami 250 méter magas, messzebb, magasabbra nem jártam. Készülök régóta, de nem jártam.
És a legmagasabb pont az a 168 méter itt Pozsonyban?
Itt, igen.
Ennél magasabban nem volt Bécsben sem?
Nem volt.
És van-e kedvenc felhőkarcolója? Tehát van-e olyan felhőkarcoló a világban, amikre azt mondja, hogy fú, hogyha lesz le lehetőségem, megyek és megnézem is.
Hát a Burj Khalifát megnézném. De amúgy én a sajátommal nagyon is elégedett vagyok, és minden nap látom, még mindig tetszik.
Ugye most említette a Burj Khalifát, ez ugye a világ jelenlegi legmagasabb épülete Dubajban, 828 méter magas és 163 emeletes. De már elkezdték építeni, igaz, hogy fel is függesztették a szaúd-arábiai Jeddah tornyot, amely eredetileg azt hiszem, hogy a Kingdom Tower nevet viselte, amely eredetileg egyébként 1600 méter magas lett volna, vagyis majdnem kétszer akkora, mint a Burj Khalifa, amely ugye a világ legmagasabb épülete most. Aztán végül úgy döntöttek, hogy idézőjelben csak 1000 méteres lesz, ami, hogyha belegondolunk, 1 kilométer, tehát 1 kilométer magas épület. Tehát, hogy mi van most ezzel a toronnyal, hogy miért hagyták abba ennek az építését, lehet egyáltalán erről valamit tudni?
Hát én is csak találgatni tudok. Szerintem egy ilyen magasság épületeknél az alapozás, bármelyen jó talajra is alapozunk, biztos, hogy problémás lehet, úgyhogy el tudom képzelni, hogy ott elakadt a dolog. Kilométer magasságú épületek, meg másfél kilométer magasságú épület, már az ő ottani lehetőségeik is egyenlőre meghaladja.
Hát igen, mert ugye Szaúd-Arábiában meg a pénz nem akadály, tehát biztos, hogy nem anyagi gondjai vannak. Hol a határ ön szerinted, hogy meddig lehet felfelé menni? Mi az, ami még így egészséges, ilyen normálisan, tehát a Burj Khalifa maga 828 méterével számomra legalábbis egy kicsit így túlzás, tehát hogy idáig már nem kell menni.
Én is azon a nézetem vagyok, hogy olyan nagyon nem kell menni már, mert az annyi ember olyan tömeg, anyag, hogy az talán már nem is egészség. Úgyhogy mi itt biztos, hogy olyan magasra nem fogunk menni, mert akkor fél Szlovákia beleférne egy felhőkarcolóba, az se egészséges. Szerintem ezek a magasságok már elég nekinek. Uh-huh. De ők biztos másképp gondolják, versengenek egymás között, mert kihívás. Magasabbra és magasabbra jutunk.
Az imént mondta, hogy ha valamit megnézni, akkor az a Burj Khalifa. Hogy a Burj Khalifa azon túl, hogy 828 méter magas, azon túl valamitől még így speciális, vagy építkezési szempontból érdekes, mert én bevallom őszintén, tehát így első blikre megnézem azt az épületet, nekem semmi különöset nem ad. A különösségen számomra az, hogy 828 méter.
Voltak ismerősöm, akik voltak ott, és messziről impozáns az épület, de hogyha közelebb mentek, akkor azt látták, hogy azért nem minden részlet volt részletesen kidolgozva, azért látszik valamilyen kis elnagyoltság vagy sebesség, ahogy az egész ment, úgyhogy lehet, hogy engem is inkább csak az a tudat vonz, hogy elmenő megnézni, felmenő tetejes lenézni, hogy mit is jelent 800 méter magasságból körbenézni, és lehet, hogy ennél ki is fújna ez a történet.
Most ámulva nézzük, mert én például ámulva nézem ezt a 168 méteres épületet, amelynek ön a főépítésze, meg ennek az építését, de azért jegyezzünk meg bizonyos dolgokat, hogy például időszámításunk előtt a 23. században, vagyis 44 századdal ezelőtt, tehát nagyon-nagyon-nagyon régen megépítették az egyiptomi nagy piramist, a Keopszot, amelynek akkor az volt a neve, hogy Hufu, amely 147 méter magas, tehát hogyha jobban belegondolunk, csak 21 méterrel alacsonyabb, mint mondjuk az első felhőkarcoló Szlovákiában. De például az angliai Lincoln katedrálisa, amely 1300-ban épült, vagyis több mint 700 éve, az 160 méter magas volt, 8 méterrel alacsonyabb, mint az az épület, amely ugye most épül Pozsonyban. Tehát mi történt, hogy akkor tudtak ilyeneket, és aztán csak a 20.-21. század fenoménje lett az, hogy az emberek magas épületeket építenek megint, ahogy a technika fejlődött ekkorát?
Szerintem biztos, hogy a technika, mivel tudtak akkor régen építeni piramisokat, de mennyi épült belőlük? Pár darab. Mivel annyi ember munkáját emésztette fel, olyan nehézségekbe ütköztek, olyan sokáig tartott az építkezés, hogy egyszerűen nem érte meg. Tehát felépítettek egyet, mert valamelyik fáraónak volt rá pénze, ideje, energiája, kedve, de nem volt ez a dolog sokszorozva. Míg ebben a században egyik felhőkarcoló éri a másikat. Tehát tulajdonképpen technológia fejlődéssel ilyen magas épületek építése elérhetővé vált, kivitelezhetővé vált, időben és pénzben is megfizethetővé vált. Míg abban lehet egy-egy fáraó még az alsó neműt is ráfizette, annyiba került azt a sok embert összehozni. Középkorban, kinek volt pénze a egyháznak tulajdonképpen, tehát ők tehettek bele vagyonokat, hogy egy-egy ilyen katedrális felépítsenek.
Igen, és aztán az lett ezeknek a katedrálisoknak a sors, hogy általában leégtek.
Hát sok volt benne a fa, ugye? Igen. És igen, sok sajnos leégett. Hiába volt magas épületes, de a faanyag leégett benne.
Igen, ez a Lincoln is egyébként leégett. Vissza a jelenbe.
Igen.
Tehát októberben átadták az Európai Unió legmagasabb felhőkarcolóját Varsóban, a Varsó Tower, tehát így, ahogy mondom, nem magyarosítottam, egy szlovák befektető, a HB Reavis építette a Varsó Towert. Egyébként a HB Reavis éppen most vonult ki a szlovák piacról. Szóval ez az épület 310 méter magas. Nem vagyunk így elég bátrak itt Európában? Vagy nincs pénz, vagy nincs igény, hiszen ha azt vesszük, vagy azt látjuk, hogy mondjuk mi zajlik Hongkongban, mondjuk ennek specialitása van, mert ott ugye nagyon kicsi a terület, tehát kénytelenek felfele menni, de mondjuk mi zajlik Kuala Lumpurban, vagy Tokióban, vagy egyéb ázsiai nagyvárosokban, szóval, hogy ott így gombaszámra nőnek ezek az épületek. Szóval akkor újra mondom a kérdést, hogy nincs pénz, nincs igény, nem vagyunk bátrak, mi lehet?
Szerintem ez egy komplex dolog. Egyrészt kicsi a hagyománya, mert még mindig elég sok a terület nálunk, hogy ne kelljen annyira magasba építkezni. Kivéve egy-egy nagyobb várost, ahol vannak ilyen központosított, most ma magas épületi részek, mind itt, még mindig relatíve lehet menni széltében, mint magasságban. Ez egyik dolog. Másik dolog, hogy nálunk általában az alapozási terület, illetve hát a föld, amire lehetne épületeket építeni, nem nagyon kedvez ilyen magas épületeknek. Például a mi esetünkben is agyagos, homokos, kavicsos talajra tudunk építkezni, ami komoly extra technológiai megoldásokat kíván. Még egy Szaúd-Arábiában sziklákra épülő épület szinte csak letakarítsák a homokat, és mehetnek fölfele. Tehát tulajdonképpen mi a hagyomány véget nem nagyon megyünk ebbe irányba, másik részben meg technológiailag elég nehéz, jól alapozott épületeket.
Tehát akkor nem mondhatjuk azt, hogy lemaradtunk mondjuk Ázsia.
Nem gondolnám, hogy lemaradtunk.
Hanem egyszerűen a lehetőségek és az igények mások.
Igen.
Ugye nem rég jelentették be, hogy ugyanott a pozsonyi downtownban pár méterre az Euróvea toronytól felépülhet egy még magasabb lakóház, amely 220 méter magas lehet. Viszont ez sokkal karcsúbb lenne, mint az Euróvea Tower. Mennyire reális ez ön szerint?
Ismerem a problémát. Ez tulajdonképpen, amiről szó van, ez egy szupervékony felhőkarcoló, ami mostanában kezd divatba jönni. Ez azt jelenti, hogy a felhőkarcoló szélessége és a magasságának aránya legalább 1:10 vagy még több, tehát kis alapterületen magas épület. Ez egy ilyen irány, ami úgy látszik, hogy itt is esetleg célra vezethet. Biztos vagyok benne, hogy előbb vagy utóbb egy ilyen felhőkarcoló, hogyha gondolkoznak rajta, meg fog épülni, viszont abban is biztos vagyok, hogy ez nem elkövetkező pár évben lesz, hogy ennek fejlődése van, ezt a város felé meg kell, hogy emészszék, meg kell, hogy érjen, és tulajdonképpen az épület magát is ki kell még találni. De van rá igény, és van rá kérés is, akkor foglalkoznak a témával. Több felhőkarcoló tervezet is forog itt Pozsonba. Vannak projektáncégek, akik foglalkoznak ezekkel a stúdiókkal, modellekkel, de mind csak valamilyen alacsony tervezési fázisban. De biztos vagyok benne, hogy a mi felhőkarcolók nem az utolsó, és az, hogy a legmagasabb, csak pár évig érvényes.
És ilyenkor egyébként az építés zsigerei így elkezdenek dolgozni, meg az újjai, hogy hú, de jó lenne ebben a 220 méteresben részt venni, hogyha ez tényleg meg fog épülni?
Bennem igen, igen. Hogyha megkeresnének, gondolkoznék a dolgon. Hisz egyet már sikerült remélhetőleg megtervezni, akkor egy nagyobbat esetleg.
És ha mondjuk ez nem valósulna meg, vagy nem szólnának önnek, vagy nem jönne össze az együttműködés, akkor meddig menne el egy újabb felhőkarcolóért?
Egy jobbért? Most úgy gondolom, hogy egy atomerőművért elmennék Paksig, de egy felhőkarcolóért már csak Pozsonyig.
Vendégünk volt Mátis Tibor építész, a Pozsonyban épülő első felhőkarcoló, az Euróvea Tower főépítésze, akivel felhőkarcolókról, magasságokról, kalandokról, építészetről, nehézségekről beszélgettünk. Mátis úr, nagyon szépen köszönöm, hogy eljött hozzánk, és hát sok sikert kívánok a felhőkarcoló befejezéséhez.
Nagyon szépen köszönöm.